rengeteg szerzetes nők vannak a vezetésében. Itt konkrétan előkerül az LMBT téma többször is. A pápa maga fogadott több olyan szervezetet, amelyek az egyházon belül eddig hát elítélt szervezetek voltak, mert LMBT emberekkel foglalkoztak nyitottan, most viszont a pápa fogadta őket és elismerte a munkájukat. Tehát nagyon sok megalapozás volt már ennek, és ez egy nagyon fontos faktor szerintem, egy egyházpolitikai faktor, hogy meghalt a 16. Benedek. Tehát én azt gondolom, hogy a pápa reform törekvései azok sokkal nagyobb lendületet kaptak azzal, hogy nem kellett ott éreznie a szemét a 16. Benedeknek és a hozzá kapcsolódó, hát elég erős konzervatív szárnyának az egyháznak, hanem úgy érezte, hogy most ezt figyelőre elviheti. Az is látszik, hogy itt van egy ilyen párbeszéd előmozdító jelleg is, mert az egyházon belül most ebben egy nagyon nagy vita van, mert mondjuk a német meg a belga katolikus püspöki konferenciák simán liturgián belül is már megáldanak melegpárokat, meg sokkal elfogadóbbak, teológiailag is sokkal nyitottabbak. Mi mondjuk az afrikai püspökök, ahol sok helyen ugye még kriminalizált a homoszexualitás, ők viszont hát ezt egyenesen sátáninak és teljesen elfogadhatónak tartják, és ez egy nagyon nagy vita az egyházon belül, ez kijött a mostani színóduson, tanácskozáson is Rómában, és a pápa szerintem próbál ebben egy egyensúlyt is teremteni, hogy bizonyos nyugati egyházak nyitottságát elfogadja, de nem teljesen, de egyébként megjelentek elégedetlen hangok is, hogy ez a dokumentum tulajdonképpen csak egy nagyon egyszerű áldást hagy jóvá, és semmilyen módon nem előrelépés a melegek befogadása tekintetében, tanítás szempontjából az egyházban, tehát hogy ez a hang is azért megjelent. És a pápa próbál e között az egyik oldal között, és a másik afrikai, meg egyébként kelet-európai püspökök között, akik pedig erre a történetre teljesen másképp tekintenek, tehát egy ilyen ideológiaként tekintenek az LMBT kérdésre, egy elutasítandó fejleményként, abszolút nem a befogadás hívei, tehát hogy itt két erős frakció között próbál meg lavírozni a pápa azzal, hogy valamiféle pasztorális nyitottságot tesz, de ugyanebben a dokumentumban megerősíti, hogy a házasság az csak egy férfi és nő között van az egyház tanítása szerint, tehát hogy azért megmarad az egyház tanítása is, és ezek a püspökök is, hogy így mondjam, kapnak valamit, vagy ők tehát nem egy radikális változásról van szó. De még így is egy nagyon-nagyon nagy vita az, ami e körül van, mert a konzervatív beállítottságú püspök számára ez is elfogadhatatlan, tehát hogy már ez a kis lépés is elfogadhatatlan, ez látszik.
Én azt gondoltam, naívan, persze hozzá kell tegyem, hogy egy ilyen nyilatkozat, az kötelező érvényű. És ennek fényében, már most ha visszatérünk csak egy mondat erejéig, vagy kettőig, a 3 évvel ezelőtti tiltásig, hogy a tiltás ellenére is azt mondja, hogy bizonyos nyugat-európai egyházak különböző papjai ezt figyelmen kívül hagyták, ezt a tiltást. Tehát, hogy egyáltalán nem kötelező érvényű ez, se az, se ez?
Hát ez egy nehéz kérdés. Elvileg kötelező érvényű. Gyakorlatilag azért ez mindig, mivel a katolikus egy nagyon nagy egyház, rengeteg kisebb közösséggel, püspökkel, hogy mindig vannak, akik ezekben a kérdésekben más és más irányvonalat képviselnek, és amíg nincs egy nyílt szembehelyezés, nem úgy van, hogy azt mondják, hogy akkor ez a pápa már nem a pápa, és nem fogadunk el semmit, hanem megmarad egy nyitottság, akkor azért nem feltétlenül történik az, hogy ők valamiféle büntetést kapnak. Persze bizonyos értelemben azért van egy kötelezettség, és ezt ugye most nemrég, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt kiadott, nem pár nappal ezelőtt talán kiadott egy újabb nyilatkozatot a hittani kongregáció, pont azért, mert rengeteg ellenvélemény jelent meg, amiben megerősítik, hogy ez egy kötelező érvényű, elfogadandó dokumentum, és de persze itt is van egy csavar, tehát hogy ez megint egy ilyen nehéz ügy, tehát hogy a Ferenc pápának van egy olyan vágya, hogy egy olyan úgynevezett szinodális egyház jön létre, ahol azért megjelennek különbözőségek, különböző érzékenységek, különböző kultúrák, hiszen tényleg nagyon más egy német katolikus egyház, mint mondjuk egy ugandai, csak mondjak valamit. Példát, és hogy itt ő maga nyitotta arra, hogy a helyi püspökök meg püspöki karok azoknak legyen egyfajta nyitottsága, és hogy ebben mi az a pont, ahol szükség van egy egységre, meg mi az, ahol nagyon erős különbség lehetnek, ez egy nehéz kérdés. Ez szerintem egy forrongó és nem eldöntött kérdés jelenleg az egyházban, és az egyház is keresi az útját ebben a szinodalitásban, tehát hogy leszünk ennyire különbözőek és mégis egységben. És itt nem, az előző pápák eléggé felülről próbáltak egy ilyen egységet irányítani, és ebben a Ferencnek a stratégiája más, tehát hogy ő még kevésbé lép fel a nagyon Tehát nyilván a nagyon disszidensekkel, vagy a nagyon eltávolodókkal igen, tehát most például ugye felfüggesztettek egy olasz papot, aki azt prédikálta, hogy ő egy ellenpápa. Nyilván ez egy annyira erős jelentés, hogy ezzel nem lehet más tenni, mint hogy azt mondja, jó, hát akkor te nem vagy ennek az egyháznak a tagja, te elgondolod. De nyitottság van jobban, és ez a dokumentumban is megjelenik, mert egyébként ott van benne, hogy az egyes püspökök saját pasztorális megközelítéseikben dönthetnek úgy, hogy ezt nem így vezetik be, lassabban vezetik be, nem tudom, tehát hogy egy ilyen engedékeny magatartás ebben van, de az is ott van ebben a nyilatkozatban egyébként, hogy a nyilatkozat teljes elutasítása, vagy blasfémiának, káromlásnak a minősítése az nem elfogadható, mert ez ugyanúgy a pápai tanítóhivatalnak egy megnyilvánulása, tehát bizonyos értelemben kötelező, és része egyfajta fejlődésnek, mert ez is fontos, hogy Ferenc pápa számára fontos ezt is kihangsúlyozni, hogy miközben vannak állandó elemei a katolikus tanításnak, szerinte van egy fejlődés is, ami egyébként látszik is, tehát hogy mondjuk ha az én nagyanyáimat megkérdezem, akkor ők még azt tanulták, hogy a protestánsok elkárhoznak, adott esetben hittanórán is, én meg már semmi ilyesmit nem tanultam. És hogy ez alapvetően egy nagyon más megközelítés, ami azt jelenti, hogy fejlődik. Tehát hogy ez a katolikus egyház tanítása fejlődik, és ezen a téren is persze érdekes, hogy ilyen nagyon rövid időn belül is van egy ilyen fejlődés, ami azt mutatja, hogy az egykori nyilatkozat azért egy elég limitált, hát hogy mondjam, egy olyan módon született meg, ami csak egy nagyon limitált értelmezését vette az áldásnak, és ez a nyilatkozat kiterjesztette ezt az
értelmet. Tulajdonképpen akik szembeszegülnek ezzel a nyilatkozattal, akkor minden elemihez, mert ezért legalábbis az olvasmányaimnak a hinni lehet, bár különféle médiumokban különféle interpretációk voltak, meg magyarázatok, de hogy azért ez sokkal több mindenről szól. Tehát nem csak az áldásról, hanem a keresztségről, és így tovább a melegek ügyében.
Nem, ez a dokumentum, ez maga az áldásról szól. A korábban volt egy nyilatkozat, ami arról szólt, hogy melegek és transzneműek meg lehet őket keresztelni, meg lehetnek keresztülők, tehát hogy ez egy másik dokumentum. Itt ez kifejezetten az áldásról szól, és az áldás, hát egy ilyen áldás teológia gyakorlatilag, amelyik az áldásnak a katolikus értelmezését tágítja ki. Tehát, hogy nem csak, és egyébként ilyen szempontból is jelentősége van, hogy magát az áldást kezdi el másképp értelmezni, mint hogy eddig. Tehát alapvetően erről szól, de azért az ellen vélemények azok nagyon erősen leginkább az azonos nemű párok megáldására vonatkozik, mert ezt egy ilyen kultúrharcos ideológiai közegben látják, és ezek az ellen vélemények, ugye a Magyar Katolikus Püspöki Kar is azt a nyilatkozatot tette, hogy kerülendő ez a gyakorlat a hazai környezetben a pasztorális helyzet figyelembe vételével, nem tudom ezen pontosan mit értenek, van róla gondolatom, de hogy ezen mit értenek, de ez egy sajátos megközelítés. Ugyanakkor az is ott van a legutóbbi nyilatkozatában a hittani kongregációnak, ilyen utólagos nyilatkozatában, hogy mindenki nyitottan nézze meg ezt a dokumentumot, és ne hagyja magát ideológiáktól befolyásolni. Tehát egy elég határozott felszólítás van arra, hogy komolyan kell venni ezt a dokumentumot.
Az merült még föl bennem itt a kötelező érvényűség kapcsán, hogy milyen szankciók lehetnek, hogyha mondjuk akik most ellenszegülnek, azok ezt fenntartják, erősítik, és szembe mennek ezzel.
Hát ez ugye azért nehéz, mert ahogyan mondtam, ugye itt az új megközelítés ehhez kapcsolódóan, hogy a hittani kongregáció ne egy ilyen felügyeleti szerv legyen, ami állandóan az emberek helyére koppint, tehát hogy kevésbé jellemző a Ferenc pápasága alatt ez a fajta ilyen helyre koppintós. Voltak azért erre példák, de kevésbé jellemző, és hogy emiatt nehezen látom, hogy ennek valami szankciói lennének konkrétan. Akkor lehetnek, ha valami nagyon, tehát hogyha valaki tényleg olyasmokat nyilatkozik, hogy ettől a pápa eretnek, vagy nem tudom, ott várható az, hogy esetleg komolyabb szankció, tehát hogy a felfüggesztés, vagy kiközösítés, vagy ilyesmi lehet, de egyébként nem, tehát hogy nem hiszem, hogy azért, mert valaki azt mondja, hogy teológiailag szerinte ez a nyilatkozat problémás, hiszen ez nem egy ilyen tévedhetetlen pápai nyilatkozat, hanem egy mégiscsak egy ilyen teológiai dokumentum, amit a római kúria ad ki, ami persze van kötelező jellege, de nem olyan erős, mint mondjuk nem tudom, egy dogmának, vagy egy pápai tévedhetetlen megnyilatkozásnak a katolikus egyházon, mert nagyon ritka egyébként. És hát emiatt nem nagyon látom azt, hogy egy teológus mondjuk ezt mondja, akkor amiatt mondjuk felfüggesztik, hogy ne taníthasson teológiát. Olyanok miatt függesztenek fel teológusan, hogy azt mondják, hogy Jézus nem Isten volt, vagy nem tudom, tehát ez ilyen alapvető tanításuk miatt, igen. De egyéb ilyen kisebb méretű dolgokban nem. Hát az történhet, hogy azért ezt megerősíti újra és újra a pápa, illetve a hittani kongregáció, a Vatikán, és hogy akik ezzel szemben mennek, azokat újra és újra figyelmezteti, mint az most megtette ebben a dokumentumban, amit idéztem. Tehát ezt tudom körülbelül elképzelni, illetve hogy folyamatosan azért egy presszió alatt is vannak ezek a püspökök, püspöki karok, hogy hát nézzétek, például ugye rendszeresen mennek a pápa az látogatás, az úgynevezett admin a látogatásra például a püspökök, tehát ott például ez előkerülhet témaként, hogy hát figyeljetek ki, ti nem követtik ezt a dokumentumot, de ez ugyanúgy a többi egyházzal szemben, mondjuk a német meg a belga egyházzal szemben, ahol pedig már liturgikus formái vannak a melegpárok megáldásának, ilyen kvázi esküvő jelleggel, ami szintén nem hagyóvá dokumentum, de ott is várható, hogy a Vatikánban, amikor mennek a püspökök, akkor ez előkerül, hogy itt azért nem egészen ezt követitek, és van egy presszió. Tehát, hogy ezek a finomabb módszerek kerülnek itt elő, illetve ami szerintem pozitív, hogy ez mindenképp elindít egy vitát, meg párbeszédet az egyházon belül, meg megerősít, meg felszínre hoz konfliktusokat, ami nem baj. Tehát, hogy most ugyan többen mondják, hogy itt van egy ilyen egyházszakadással fenyegető helyzet, lehetséges, én azért még nem látom ezt ennyire sötéten, de én inkább pozitívan látom, hogy ezek a konfliktusok feljönnek, és az asztalra kerülnek, és nem söprődnek a szűnyeg alá, mint egyébként a korábbi két pápasággal azt szerintem jellemző volt.
Ferenc nem lesz már pápa. Mondjuk lemond, hogy ne a legrosszabbat vegyük. Akkor ezek visszacsinálhatók?
Hát ez megint egy nehéz kérdés. Tehát minden pápa tud valamilyen szempontból nyilván teljesen szembe menni a korábbi megközelítésekkel, elég problémás, mert ugye itt kell, hogy legyen egy folytonosság. Tehát a Ferenc is rengeteg hivatkozik, hiába egy más irányulat követ, de rengeteg hivatkozik a Benedekre, és sok minden, mert egyébként nyilván követi a második János Pál a Benedeket, de van egy hangsúlyeltolódás, tehát van a szinodális egyház irányába mozdulás, a befogadás gondolata, a második vatikáni zsinatnak egy nyitottabb értékelése, ami az előző két pápa alatt inkább egy ilyen revíziója volt, hogy hát azért mégsem kellett volna annyira kinyitni azokat a kapukat a második vatikáni zsinat alatt, szóval ilyen hangsúlyeltolódások vannak, és ez lehetséges, tehát, hogy pontosan ezt a dokumentumot is akár pár év múlva, ha jönne egy konzervatív pápa, lehet, hogy másképp kezdeni értékelni, vagy valami mást adnak ki, de nehéz lenne egyébként megmagyarázni, hogy miért. Egyrészt, másrészt ennek kevés esélyt látom többokból. Azért a katolikus egyházban is látszik egy olyan tendencia, hogy sok minden így előre megy, tehát hogy amikor elkezd például ez a gyakorlattá válik, akkor egy idő után a különféle ellenhangok is kezdenek el halványodni. Tehát ez ugyanez volt, amikor bejött az ökumenizmus, hogy úristen, mit csinálunk, hát a protestánsokkal megyünk egy templomba, egy borzasztóba, meg már mindenki elfogadja, és ezek a hangok, ezek elültek, és hogy ez szerintem jellemzőbb ez a fajta változás, ami az egyházban van, és hát a harmadik szempont, hogy azért ugye az új pápát azok a bíborosok választják meg, akiket nagyrészt már a Ferenc nevezett ki, akik hát azért elég az ő irányvonalát fogják valószínűleg továbbvinni, tehát kevés esélyt látom annak, hogy egy más profilú pápa az lehet, de hogy egy rendkívül konzervatív pápa, aki az intézkedések többségét visszacsinálná, amit Ferenc elkezdett, annak kevés esélyt látom jelenleg már, tehát most már azért eléggé többségben vannak azok a bíborosok, akik a Ferenc vonalát képviselik.
Említette az egyházszakadást, mit jelent az konkrétan?
Hát alapvetően azt, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mi nem fogadjuk el ezt a tanítást, és ez már nem az eredeti tanítás, és kilépnek. Hát ilyen nem olyan nagyon régen is volt, tehát mondjuk az első vatikáni zsinat után, és a második vatikáni zsinat után is megjelent ez. Az első vatikáni zsinat után ugye az ókatolikusok váltak ki, akik azt mondták, hogy nem fogadják el a pápai tévedhetetlenség tanát, amit a 1800-as években ugye megerősít, vagy kimondott az első vatikáni zsinat. A második vatikáni zsinat után pedig a Lefebvre nevű püspök, aki elkezdett létrehozni egy alternatív egyházi valóságot, amiben egy nagyon erős konzervatív gondolat jelent meg, hogy nem használjuk a latinmisét, használjuk, nem térünk vissza a, vagy nem nyitunk annyira, mint amennyire a második Vatikán Zsinat szeretnénk. Tehát ez egy ideig egy szakadás is volt, tehát ő ki is volt közösítve egy ideig, aztán a részben a második János Pál, részben aztán a 16. Benedek kezet nyújtott ennek a mozgalomnak. Nem ismerem nagyon részletesen ezt a történetet, de én vagyok ennek a szakavatok szakértője, csak így valamennyire belelátok ebbe. És az látszott, hogy ők azért így próbálnak ezzel a mozgalommal kiengesztelni, és ennek volt a ilyen gesztusa például, hogy lehetett latinul misézni a régi ritus szerint, és ott volt egy visszatérés, tehát ott volt egy egyesülés. Most megint történt ebben egy változás, mert a Ferenc pápa viszont nagyon sok intézkedés visszavont, tehát azt mondta, hogy a latin ritus lehet használni sokkal limitáltabban, és hát elég sok intézkedésében szembe megy a konzervatív szárnyával az egyháznak, ez elég látható, és hát sokan emiatt azt gondolják, hogy ő nem az igazi, ezt mondják is néhányan, hogy 16. Benedek igazi pápa volt, ő már nem az igazi pápa, és ezt valakit mondjuk egy nagyobb csoport elkezdi mondani, és azt mondani, hogy ők úgy látják, hogy ez már valami eltévejedés, akkor lehet, hogy kiszakadnak, és ezt csak a külön létrehoznak egy másfajta katolikus egyházat, amit ők gondolnak igaznak. Ennek azért most még kevés esélyt látom, de elmehet ebbe az irányba a történet.
Tehát ugye az az alapkérdés, hogy lesznek-e hívőik?
Hát nagyon sok helyen vannak, tehát azért lássuk most, itt ugye Európában látjuk azt, hogy a konzervatív megközelítések háttérbe szorulnak, de az Egyesült Államokban az amerikai Mississippi katolikus egyház az nagyon-nagyon két részre van már most szakadva, egy liberálisabb frakciója, és van egy nagyon erős konzervatív frakció, ami viszont nagyon sok hívővel is rendelkezik. És Amerikában egyébként a különféle egyházakban különösen az azonos nemű párkapcsolatok kérdése okozott már ilyen szakadásokat. Azt hiszem a presbiteriánus egyházban legutóbb történt meg az, hogy gyakorlatilag ketté szakadt az egyház ennek nyomán. Tehát, hogy az Egyesült Államokban akik elfogadók voltak a melegekkel, és akik nem, és két egyház jött létre. És hogy ez egy nagyon erős ilyen ideológiai és kultúrharcos ellentmondás, ami ott van az amerikai katolikus egyházban. Például nagyon is rengeteg laikus hívő is ott van emögött. Tehát lennének hívei egy konzervatív szakadás után, például Amerikában biztosan a katolikusoknak. Tehát, hogy, és még sok helyen egyébként. Tehát, hogy azért ez egy világszintű probléma is, tehát, hogy afrikai egyházakban is hallani sem akarnak a hívek sem arról, hogy itt fogadjuk el a melegeket. Nyilván, mert az ottani kultúra és közeg is olyan, hogy hát Ugandában kivégezhetik a melegeket elvileg a
törvények
szerint. Tehát, hogy azért nagyon más kulturális valóságok vannak. És hát ez a nagyon nehéz, hogy hogy lehet egy ilyen nagyon eltérő kulturális valóságokban létező katolikus egyetemes egyházat összetartani, hogy egy német, belga, vagy meg egy afrikai, gondai egyház, az nagyon sok szempontból ideológiailag nagyon más, bármennyire tűnik így annak, hogy ugyanaz a katolikus egyház, és hogy ez hogy lesz mégis egy egység. És ez nem egy könnyű kérdés egyébként, és egy izgalmas kérdés a jövőre vonatkozóan.
Nekem egy kérdésem maradt, hogy mit gondol ön, hogyha ez elcsendesül ez az ellenkezés, és ahogy mondta, hogy minden esetben ez történt, vagy a legtöbb esetben, hogy ahogy telt múlt az idő, egyre inkább elfogadják mondjuk ezt a nyilatkozatot. Nyilván Ferenc pápa nem fog megállni. Ön szerint mi lehet a következő lépés? Most nem arra kérem, hogy találja ki, hogy mit gondol Ferenc pápa, hanem hogy ön mit gondol arról, hogy ennek az elfogadási folyamatnak, aminek ez egy jelentős lépése, ön mondta, milyen jelentős lépés tudna elképzelni egy következőnek?
Hát én még nem látom, tehát én azt látom azért tapasztalataim meg történelmi tanulmányi alapján, hogy a katolikus egyház kerekei lassan őrülnek, és főleg itt azért pont azért, mert ez egy nagyon ilyen, ahogy angolul mondják, hot topic, tehát egy nagyon erős ilyen megosztó kérdés, hogy ebben azért nem várom azt, hogy a meglévő pasztorális gesztusokon túl valamiféle tanításbeli változás jönne. Hogy ennek vannak hangok az egyházban, amik elkezdtek arról beszélni, hogy értékeljük át a szexualitás, a kapcsolatok teológiáját, tehát ez egy nagyon merev teológia és elavult, amire épül a katolikus tanítás, de ennek nagyon-nagyon-nagy ellenállása is van. És ez ugye kiderült a legutóbbi szinóduson is, ahol miközben a szinodus előkészítő dokumentumában szerepel az LMBT kifejezés, sőt az LMBTQ kifejezés, és, és nagyon erősen megjelenik az elemi emberek perspektívája. A végső dokumentumban most az első szinodusi ülés után, ami volt Rómában, nem került bele, és pont az afrikai, illetve kelet-európai köztük magyar püspökök nyomására. Tehát ez egy, mert ez egy nagyon, tehát ez egy nagyon szétválasztó történet, és itt még azért mindig megjelenik az egységkeresésének a vágya is. És én hát azt egy nagyon nagy előrelépésnek tartom, ami nem a pápa előrelépés, hanem inkább a szinódus előrelépés, a végső dokumentumban mégiscsak bekerülne erről valami több, meg az LMBT emberek befogadásáról valami gondolat. Én már bekerült valamennyi az első változatba is, de ez még egy nagyon kevéssé hangsúlyos dolog. Nem tudom, én azt remélem magam részéről, hogy itt tényleg el fog indulni egy változás, tehát teológiailag is ennek az egész témának az átgondolás, hogy mit is gondolunk magáról az emberi szexualitás egy egyházban. De ez biztos egy lassú folyamat. És azért is, és az, itt egy baj is van, az utóbbi évtizedek egy nagy problémája, egy politikai téma is lehet. Ezt ugye Magyarországon is látjuk, és sok más országban is, tehát hogy az LMBT téma egy kultúrharcos téma lett, ha ez nem lenne ennyire átutat ilyen politikai harccal, akkor valószínűleg könnyebb lenne az egyházon belül is erről beszélni, de az egyház is ki van szolgáltatva ezeknek a politikai harcoknak, már abban az értelemben, hogy hát sokszor a részévé válik, megint csak, hogyha a hazai közeget nézzük, itt is ez megjelenik. És nyilván egy olyan közegben, ahol az egyház keresi a kapcsolódást egy konzervatív, magát keresztinek mondó kormányzati ideológiai megközelítéssel, nagyon nehéz azt mondani, hogy hát akkor mi legyünk jutottak a melegekkel szemben, miközben a politikai elkötelezettségünk nem ez, és hát ez persze szomorú, hogy az egyháznak ilyen politikai elkötelezettsége van, hogy ami akadályozza a jutottságában, de ez egy tény, tehát hogy ez azért így működik. Ha ez az egész politikai átítatottság nem lenne ebben a témában, nem lenne egy ennyire kultúrharcos téma ez. Kicsit ilyen kelet-nyugatban is, tehát hogy ez ilyen nyugati ideológiai elnyomásnak tartják sokan, Afrikában is, meg Kelet-Európában is, és ez egy fontos tényező, és ez egy nagyon érdekes, ebben most nem akarok belemenni, én meg itt a tanulmányozója is vagyok, hogy tűnik egy ilyen gyarmatosító ideológiának mondjuk azt, hogy az LMBT embereket fogadjuk el, és ez bizonyos szempontból érthető társadalmi folyamat, de most ebben nem akarok belemenni, de ez egy izgalmas társadalomtudományi kérdés. De hogy ez a politikai és ideológiai harc, ami a mögött van, ez nagyon megnehezíti ezt a kérdést, és ennek a kérdésnek a nyílt teológiai tárgyalását az egyházon belül. És ezt látom a Magyar Katolikus Egyházban is, meg abban, hogy itt egy elutasító nyilatkozatról része, akik fokik a részéről. Egyébként egy szomorú fejleménynek látom, tehát nagyon igazából úgy látom, hogy nem nyitott a Magyar Katolikus Egyház a pápának arra a pasztorális nyitottságára, amire itthon is szükségünk lenne, és ez politikai okokból nem nyitott elsősorban, és hát ez valahol szomorú, de hát ezzel számolni kell azért.
Én titkon azt reméltem, hogy ezek a folyamatok visszahatnak a politikára, de ezek szerint erre egyáltalán nincs remény.
Nem hiszem, mivel a politika annyira érdek mentén szerveződik, és annyira most kiéleződnek ezek a határvonalak, én úgy látom világszerte, tehát mindenhol, hogy inkább ennek a kultúrharcnak én az erősödését látom, és a kultúrharc erősödése a politikának érdeke, hogy egymásra szembefordítson embereket, érdekcsoportokat hozzon létre, táborokat kell hozzon létre, elterelje a figyelmet adott esetben, nem ideológiai, hanem anyagi kérdésekről, amik lehet, hogy fontosabbak lennének, de ha ideológiai kérdésekről vitázunk, akkor nem foglalkozunk annyira azzal, ami lehet, hogy a lényeges mögötte lévő, tehát hogy nem vagyok a politika tudománynak a szakértője, társadalom tudós azonban vagyok, és azt gondolom, hogy ez azért egy, én úgy látom, hogy ez egy inkább erősödő folyamat lesz, és ennek sajnos áldozatául esik ez a téma, és hát sajnos az LMBT emberek is áldozatául esnek konkrétan ennek a politikai harcnak, és ebben sajnos pedig nem számíthatnak a konzervatív megközelítésű egyházakra, miközben a katolikus egyházra elvileg Ferenc pápa részéről, meg sok más országban nyitott lelkipásztorok részéről számíthatnának, de hát mondjuk itt Magyarországon ez nem történik meg, tehát, hogy vagy csak egyéni szinten, azért nyilván nekem is van pozitív tapasztalatom is akár lelkipásztorokkal itthon, de ez azért a ritkább történik.
Hát nem örülök, hogy ez a végszó. Remélem, ha legközelebb beszélünk, találunk egy jobbat. Minden esetre köszönöm, hogy az idejét adta nekünk, és hát reménykedjünk azért, mert reménykedni azért szabad.
Igen. Hát de azért azt hozzáteszem, hogy ezek nagyon, tehát azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy 10 évvel ezelőtt én nem gondoltam volna, hogy ilyen, egyáltalán ilyen folyamatok elindulnak a katolikus egyházban, hogy hogy ez megtörténik, hogy egy ilyen nyilatkozatban, hogy a pápa beszél a melegek befogadásáról, hogy egy szinóduson előkerül ez a téma, tehát ez elképzelhetetlen lett volna mondjuk a 16. Benedek alatt. Tehát itt azért történtek, hogy úgy mondjam, bár nyilván egy világi szemmel ezek nem forradalmi változások, hanem hát picike engedmények, vagy nem tudom még, de azért ezek valójában tényleg forradalmi változások, és hogy amivel kezdtem az interjút, hogy azért nem véletlen ez az erős reakció, tehát jól látják azok a konzervatív megközelítésű püspökök, papok, akik ezzel szemben mennek, hogy itt tényleg van egy erős változás, egy hangsúlyeltolódás, ami azért egy nagyon pozitív, az ő szempontjukból egy nagyon pozitív folyamat, és én azért ebben látok sok reménykeltőt.
Na, azért csak sikerült egy pozitív végszót találni. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót. Viszonthallásra. Viszonthallásra.
Hallgassuk újra.
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító. Szerző. Téma.
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ma gyerek és ifjúsági könyveket ajánlok. Zavarba ejtően nagy a kínálat. Milyen könyveket adjunk a gyerekek kezébe? Én nagy barátja vagyok az ismeretek bővítésének, a Comenius spirális bővítés elvének. Vagyis mindig az adott kornak megfelelő ismeretet nyújtsuk, és spirálisan bővítsük ezt a tudást, ahogyan a gyerek nő és tágul a horizontja. A kisgyerekeket az érzelmekkel lehet megfogni. A nagyobbak szívesen ismerkednek a világgal, a fiatal felnőttek pedig talán a társadalom rendszerét is megismernék. Mindegyik korcsoportnak fogunk ajánlani könyveket. A Lampion könyvek főszerkesztőjével, Balázs Eszter Annával beszélgetünk. A Hintalovon Alapítvánnyal közös munkával készült Minden gyerek kicsi kincs, a Start könyvek sorozatról, valamint a kihajtogatható naprendszer ismeretterjesztő könyvről. Nézzük a Hintalovon Alapítvánnyal közösen kiadott könyvet, a Minden gyerek kicsi kincs címűt, ami talán összefogással készült, azt lehet mondani?
Hát abszolút, ez egy nagyon nagy összefogás, és rengeteg közös gondolkodás eredménye lett. Egyrészt a Hintalovon Alapítványnak ez az egyik legfontosabb küldetése, az úgynevezett fehér nemű szabálynak a közismertétele.
Bugyi szabály.
Igen, gondoltam, kicsit diszkréten fogalmazom.
Tökéletes ez a megfogalmazás, nekem nagyon tetszik.
Egyébként sokkal direktebb, és a gyerekek számára is sokkal könnyebben befogadható és értelmezhető megnevezése a szabálynak. Hát az igazi nagy agyalás az azon ment a Hintalovon Alapítvánnyal első körben, és aztán Szabó T. Annával a szöveg születésekor, majd Paja Beával a megzenésítéskor, hogy hogyan lehet ezt a legkedvesebben és a legvonzóbban átadni ezt az ismeretanyagot, úgyhogy az egészen picik, tehát a bölcsödébe járókat segítő kisgyereknevelőket is megtámogassa a könyv, illetve az óvisokat is, nyilván a szüleiket, meg az őket gondozó óvodapedagógusokat is. Úgyhogy azt a trükköt találta ki végül is ez a csapat, hogy egyrészt van egy mondókarész benne, amit Szabó T. Anna költött, hogy a legkisebbek is megjegyezhessék azt az alap összabályt, illetve egy mese is van benne, amit a szülő vagy az óvodapedagógus felolvasva tud megszerettetni, megismertetni a gyerekekkel, és aztán a szülőt pedagógust segítő ilyen kis összefoglaló szerepel a könyv végén, amit Gyurko Szilvi írt, hogy a háttéranyagba is egy egész röviden bepillantást tudjunk adni.
Itt a testtudatról van szó, hogy hogyan rendelkezik a gyerek a saját testével. Erre tanít.
Pontosan.
A testem a sajátom, örülök is, ha látom, sima bőröm, fényes szemem, szám és orrom, fülem, kezem. Ez a fejem, ez a vállam, nyakam, hasam, csípőm, lábam, testem ugrál, táncol, topog, ha akarom, izeg, mozog. Megszülettem, enyém lettem, enyém lett a saját testem, vigyázok is magamra, mint gyémántra, aranyra.